Ez most nem egy szokványos kormányalakítás volt, hiszen itt ugye nagyon sürgős feladatok állnak a következő román kormány előtt, tulajdonképpen olyan feladatok, amelyeket már meg kellett volna korábban oldani. Ugye tavaly lettek volna a választások, az elnökválasztás és a parlamenti választás is, és a normális alkotmányos ügymenet az az lett volna, hogy a parlamenti választásokat követően alakul egy kormány. Nyilván alakult egy kormány, de mivel az elnökválasztásokat eltörölték és új elnökválasztást írtak ki, ezért ez a kormány nem hozta meg azokat a pénzügyi intézkedéseket, amelyek a deficit csökkentéshez szükségesek lettek volna, dacára annak ugye, hogy az Európai Bizottság előtt és a pénzpiacok előtt ez volt az elvárás, ez volt a várakozás. Erre az elnökválasztásig nem kerülhetett sor. Most az elnökválasztás után mindenki azt várta, hogy akkor föláll gyorsan egy új kormány. Némiképpen valóban ez elhúzódott, de vegyük azt figyelembe, hogy most kellett tulajdonképpen eldönteni, számba venni azokat a pénzügyi deficit csökkentő intézkedéseket, amelyekre minél gyorsabban szükség van, amelyeket ugye már meg kellett volna hozni akár decemberben is, és maga Nikus Ordán meg úgy tűnik, hogy a kormánykoalíciót alkotó pártok is azt látták jónak, hogy ne az történjen, hogy két nap alatt megalakul ez a koalíciós kormány, és utána a fennálló kormányban kezdenek vitatkozni arról, hogy milyen intézkedéseket hoznak, hanem már előzőleg ezeket vitassák meg. Ezt láttuk az elmúlt hetekben, és mostanra, hát remélhetőleg még ugye nem láttuk ezt a deficit csökkentő csomagot, de remélhetőleg sikerült megállapodni egy ilyen intézkedés sorozatban, és így meg tudott alakulni a kormány.
Nos, a beszélgetésünk pillanatában hétfőn 10 óra 35 perc van jelenleg, és még nem ismerjük a kormányprogramot, még nem hozták ezt nyilvánosságra, de Ilié Bolozsán, a felkért miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy a privilégiumok rombolása, haszontalan kiadások megvonása, tehát ezeket helyezte előtérbe egy beszédében. Azt is mondta, hogy készek az állampolgárokkal együtt szenvedni, mert nem lesz könnyű a következő periódus. Ez mit vetít előre, ami a kormány feladatát illeti?
Ezek rébuszok egyelőre, tehát ezt lehet így is, úgy is értelmezni. Majd a konkrét részletes intézkedés csomag fogja azt eldönteni, hogy mennyire fog ez a csomag inkább az állami kiadások lefaragására koncentrálni, mennyire fog inkább bevételnövelésre, magyarán adónövelésre koncentrálni, mennyire fog a beruházások átalakítására. Ugye itt arról beszélnek, hogy prioritizálni fogják a beruházásokat, de hogy ez konkrétan milyen beruházásokat halasztanak el, milyeneket nem, ezt ugye nem tudjuk. Egyébként a kormánykoalíciós megállapodás is hasonló általánosságokon fogalmaz ezen a téren, hogy a pártoknak ugye ennek a megállapodásnak az aláírásával támogatni fogják a deficit csökkentő intézkedéseket, de hogy melyek ezek, az még mindig nem látszik. És nyilván a részletekben vannak elrejtve ezek a nagyon fontos dolgok, hogy mennyire okoz egy társadalmi megrázkódást, mennyire lesz ez fájdalmas, kinek lesz a legfájdalmasabb, alacsony jövedelmieknek, magas jövedelmieknek, tőkét adóztatnak inkább, mikor lesz áfaemelés, lesz-e áfaemelés, milyen termékekre lesz áfaemelés, ez még most nem világos.
Ami a tárcák elosztását illeti, itt mi lehetett vajon a szervező elv?
A december 1-i parlamenti választási eredménnyel arányosan kaptak tárcákat. Itt nyilván mindig az a kérdés, hogy ki milyen tárcákat és mennyire fontos tárcákat kap. Az ugyanakkor látni kell, hogy ezek a miniszterelnök helyettesek a koalíciós megállapodás értelmében jóváhagyási jogot kapnak minden kormány döntés előtt, a miniszterelnökkel természetesen közösen. Tehát ez azt jelenti, hogy bár az RMDSZ nem kapta meg a pénzügyminisztériumot, amely ugye hagyományosan egy ilyen jóváhagyó láttamozó tárca, tehát mindenre kell a pénzügyminiszter pecsétje, ennek ellenére, mivel Táncos Barna miniszterelnök helyettes lesz, azért ugyanez a jog tulajdonképpen neki meg lesz, legalábbis politikai értelem. Még ha alkotmányjogi vagy közigazgatási értelemben nem is. Igen, azt gondolom, hogy az erőviszonyok alapján osztották el a tárcákat, azért azt látni kell, hogy az USZRÉ és a PNL között a parlamenti választások eredménye alapján nagyon kicsi már a különbség, itt tulajdonképpen nekik a súlyuk az közel azonos, itt az volt a kérdés, hogy ki milyen tárcákat tart fontosabbnak, hogyan tudnak ebben a kérdésben megegyezni.
Előzetesen már lehetett tudni, hogy fejlesztési minisztériumot, illetve a kulturális minisztériumot kapná az RMDSZ, de Táncos Barnának a miniszterelnök helyettesi pozíciója még nem került napvilágra. Ez utólag kerülhetett az RMDSZ-hez végül, vagy hogyan látja, hiszen az RMDSZ-nek volt egy nem tetszés kifejezése, azt nyilatkozta Kelemen Hunor, hogy nem szeretnének csupán díszlet lenni a döntéshozataloknál.
Pontosan, tehát tárca nélküli miniszterelnök helyettes lesz Táncos Barna, Ez azt jelenti, ahogy le is van írva ez a pártok közötti koalíciós megállapodásban, hogy a miniszterelnök helyetteseknek jóváhagyási jogkörük van, magyarán, ha az egyik miniszterelnök helyettes nem hagy jóvá valamit, akkor az nem lesz kormánydöntés. Ebből a szempontból a miniszterelnökkel azonos féket tudnak tulajdonképpen a kormányzati döntéshozatalba beépíteni. Ugye ez garantálja azt, hogy mindegyik koalíciós párt, még a legkisebbek is, az RMDSZ is, egyenrangú félként tud ebben a kormányzásban részt venni. Én magam úgy értelmezem a Kelemen Hunor akkori nyilatkozatát, hogy valami ilyesmit kértek, és úgy tűnik, hogy ezt ebben a formában meg is kapták.
Milyen lehet az RMDSZ-nek a szerepe ebben a kormányban? Ugyebár az eddigiekben szükség volt az RMDSZ-re, hogy meglegyen a többség, hogy kényelmesen lehessen döntéseket hozni, most azonban már az RMDSZ is kinyilvánította, hogy nem feltétlenül van most szükség rájuk.
A parlamenti többséghez ugye nem kell mind a négy párt, így is fogalmazhatunk. Nem csak az RMDSZ-re nincs szükség ebben az értelemben, de adott helyzetben a PNL-ét vagy az USZL-ét is ki lehetne hagyni. Nyilván itt mindig más szempontok is szerepet játszanak, nem csak a parlamenti aritmetika, de mindenképpen az a következő évekre. Tehát, hogy mondjam, a legerősebb összezáró erő az, hogyha mindegyik pártra szükség van a parlamenti többséghez. Ellenkező esetben ugye nagyon könnyen megbukhat a kormány, most erről nincsen szó. Tehát azt nem lehet kizárni, hogy a következő években ennek a kormánykoalíciónak a politikai összetétele megváltozhat, kiléphetnek pártok, ki szoríthatnak továbbra is pártokat, ugye erre is láttunk példát, illetve amiről keveset beszélünk, hogy az ellenzéki térfél is megváltozott az elmúlt hetekben, hónapokban, ugye nagyon sokan ezekből a kisebb szélsőséges pártokból kiléptek, független képviselők és szenátorok lettek ők most már, azért az ő támogatásukat is adott esetben szükség esetén meg lehet szerezni, tehát a román parlament az továbbra is az európai parlamentekhez képest sokkal inkább fluid képet mutat, megváltozhatnak a többségek, megváltozhatnak a szövetségek. Nehéz most beszélni épp egy kormány alakulásának napján erről, de most a 2028-ig szóló kitekintésben erről is beszélünk el, ráadásul ugye a koalíciós megállapodásban benne van az a bizonyos miniszterelnöki rotáció, tehát hogy 2027 áprilisától a PSZD-nek a miniszterelnök jelöltje fogja átvenni a kormányfői rudat. Ez a váltás ugye alkotmányjogilag ez nem tud megtörténni csak a kormányfő lemondásával, és az egy új kormányalakítási eljárást eredményez majd 2027 áprilisban, ami nyilvánvalóan egy instabilitási tényező, egy instabilitási faktor, hiszen ha már bukik a kormány, ugye akkor már megint csak a politikai számítások azok bejöhetnek, és ez a bizonyos koalíciós megállapodást is nyilvánvalóan meg lehet szegni, fel lehet rugni, hiszen én azt gondolom, hogy ürügyet 2027 áprilisában biztosan fog találni majd egyik vagy másik párt arra, hogy ezt megtegye, úgyhogy akkor megint csak egy új helyzet fog felállni, és az aktuális politikai erőviszonyok fogják azt eldönteni, hogy megy tovább az ország kormánya.
Sokan nem tartották bölcs ötletnek ezt a rotációs megoldást, de a szélsőségekkel szembeni küzdelemben ez mennyiben szabhat gátat a kormány, illetve az állampolgárok közötti viszonyban?
Egyelőre nem látjuk ezt a rotációt, ugye egyszer kipróbált már ez a bizonyos csuk-csolákú keringővel, akkor is ugye tulajdonképpen az államfő az, aki egyfajta stabilizációs erő lehet, akkor is ez volt, hiszen ahogy mondtam, ez a miniszterelnöki váltás, ez egy kormány bukása legyen értékű, hiszen le kell mondani az aktuális kormányfőnek, és akkor az államfő kezében lesz a döntés, hogy felkérje a következő miniszterelnököt. Na most Mikus Ordán államfőként valószínűleg tartom, hogy ennek a megállapodásnak a betartásában lesz érdeke, de hát ki tudja, hogy 2027 tavaszára hogyan változnak a politikai erőviszonyok, mennyire for fel a román belpolitika, ezek a deficit csökkentő intézkedések milyen társadalmi haragot fognak okozni, tehát azt gondolom, hogy ez a fajta játéktér ebben mindenképpen benne van. Úgy is fel lehet fogni ezt a miniszterelnök cserét, hogy tulajdonképpen olyan nagy dolog nem történik, az is lehet, hogy már hamarabb megbukik ez a kormány adott esetben, tehát az is lehet, hogy 27 tavaszáig sem bírja ki, akkor meg mindenképpen csere lesz. Úgyhogy erről ennyire éles helyzetben, ennyire előre látóan nyilatkozni, vagy ezt megítélni, ezt nagyon nehéz. Kellett egy ilyen megállapodás, úgy tűnik, hogy kellett a PSZD-nek egy olyan megállapodás, ami arról szól, hogy nem a teljes ciklusban engedi át a miniszterelnöki pozíciót Ilie Bolozsánnak, hiszen mégiscsak ugye a legnagyobb párt ezek közül, a kormányt alkotó pártok közül az a PSZD. Ezen az alapon neki ugye járna a miniszterelnöki tisztség, az más kérdés, hogy nem biztos, hogy annyira akarná most, de ő neki fel kellett mutatni, úgy tűnik a támogatóinak is, meg az egész pártnak, hogy azért ezt a fajta elsőbségét ezt ő fogja szerezni a ciklus második felében.
Mi az, ami megbuktathatja ezt a kormányt még mielőtt megtörténne ez a miniszterelnöki csere? Ugyebár a jelenlegi kormánynak közgazdászok is többször is hangoztatták, hogy a legfontosabb feladata az a deficit csökkentés, amit különböző megszorításokkal próbálnak elérni. Ez megbolygathatja a hatékony együttműködést a pártok között?
Természetesen. Most ugye nyilván még nem ismerjük ezt a pontos csomagot, hogy ebben mennyire részletesen vannak megszabva ezek az intézkedések, amelyeket támogatni kell. De például, hogyha a kormány egyik része olyan intézkedést szeretne támogatni, ami esetleg nem egyértelműen van lefektetve ebbe a dokumentumba, és a kormánynak a másik fele, vagy valamelyik párt ezt ellenzi, vagy az egyik adott kérdésben nem tudnak előrehaladást elérni dacára ennek a megállapodásnak, akkor valamelyik párt az úgy érezheti, igen, a ciklus közepén is, hogy akkor ebből az egészből már inkább nem kér és kiszállna. Most, hogyha ez egy olyan párt, mint például az RMDS, vagy mondjuk az USZERE, ami nélkül is meg lenne a többieknek a többség, akkor ezt megteheti, hogy kiszáll, és hát nyilván ezzel még attól a többi párt tud együtt kormányozni, hogyha viszont egy olyan párt, mint a PSD, hát nélküle nem lesz kormányzati többség, és akkor megint jönnek azok a forgatókönyvek, hogy kisebbségi kormányként tud ez tovább működni, vagy a PSD inkább megbuktatja az egészet, és akkor megint egy új kormányalakítási procedura indulhat el, és akkor megint csak kormány többséget kell találni a parlamentben. Tehát ez egy ilyen játék, én azt gondolom, hogy elég kemény intézkedések lesznek ahhoz, és elég hosszan elhúzva, hogy lehessen ilyen helyzet, tehát ez bármikor kialakulhat. Ráadásul ugyan a nemzetközi környezet, főleg a pénzpiaci környezet sem könnyű, tehát hogyha itt komolyan megakad az államnak a hitelező képessége, akkor az még nagyobb bajokat vetít előre, akkor még keményebb intézkedések kellenek, és ezek lehet, hogy nincsenek például lefektetve ebbe a dokumentumba, tehát nem egy könnyű menet lesz ez, ezt azt gondolom, hogy mindenki tudja. A fontos azt látni, hogy ebben igenis benne van annak a lehetősége, hogy ennek a kormánynak az összetétele az nem 2028 végéig fog kitartani, hanem hamarabb megváltozik.